Szóval a magyarok eredetmondáiban szereplő turul feltételezhetően a kerecsen sólyom volt, vagy legalábbis róla mintázták. A magyarok szemében a kerecsen sólyom egy nagyon fontos madár, és most 2024-ben kerecsen sólyom lett egyébként az év madara. De hát kezdjük az egészet a legelejéről. Miért volt szükség arra, hogy ezt a madarat védelem alá helyezzék, egyáltalán védelmi program induljon a megmentésére?
Ennek két oka van. Egyrészt, ahogy ön is említette, ez egy nagyon ősi madárfaj, tehát a hazai ornitológiában kevés olyan madárfaj van, amit már a magyarok korai szállás területével kapcsolatban is említenek a korabeli krónikák. Tehát a képes krónikában olvashatunk egy figyelemre méltó írást ezzel kapcsolatban, ami úgy szól, hogy a pusztaság hegyeiben pedig kristály található, grifek fészkelnek ott, és ott költik ki a fiókáikat a legiszfalk madarak, melyeket magyarul kerecsennek hívnak. És hát annyit még érdemes kihangsúlyozni, hogy ez a kerecsen név azóta is ugyanerre a fajra alkalmazzák. Tehát egy nagyon régóta ismert ritka madárfaj. Napjainkban pedig, mivel a kerecsen sólyom a gyakorlatilag a cseppzóna lakója, nyugati elterjedési területének éppen a Kárpát-medence a határa, Magyarországon egy ritka természetvédelmi érték, és mivel nálunk kevés van belőle, de nálunk van, ezért igazából itt lehet megvédeni.
Szinte mindenhol csökken az állománya, de akkor, amikor elindították a védelmi programot, akkor hol állt ez a szám? Tehát hány pár kerecsen sólyon költött Magyarországon?
Az 1900-as évek elején a szakemberek leírják a kerecsen sólymoknak az elterjedési területét, és túlnyomó részt egy ritka, de országos szinten költőfajként említik. 1950-es években volt az első ragadozómadár állomány felmérés Magyarországon, akkor viszont már elsősorban hegyvidéken találták meg, mint költőfajt, elsősorban sziklai élőhelyeken költöttek, ugyanakkor ebben az időszakban kezdték el a középfeszültségű oszlopok telepítését országszerte, így a falvak, tanyák között is. Ezek általában nem szigetelt oszlopfejszerkezetek voltak, tehát a rászálló madaraknak ez veszélyes volt, és tudjuk azt, hogy a pusztán áthúzó oszlopsorra szívesen ráülnek a madarak megfigyelés céljából, tehát tapasztalataink szerint ez is egy veszélyforrás volt, ugyanakkor pedig a különböző növény- és talajfertőtlenítő szereknek a túlzott mértékű használata volt talán a legjelentősebb probléma, amiért a hazai állomány jelentős mértékben lecsökkent, illetve például a vándorsólyom, az ki is pusztult a 60-as évek elején átmenetileg, nemrég települt vissza néhány pár, és most örvendetesen szaporodik az állománya. Tehát volt egy nagyon nagy változás így a 20. században a hazai állományban, amivel kapcsolatban adatok is vannak. A Madártan Egyesület 1974-ben alakult, többek között én is alapítótag vagyok, tehát 50 éve foglalkozom ezzel a témával, de már előtte is természetesen érdekelt a ragadozómadarak élete és kutatása, és akkor így gyakorlatilag azzal szembesültünk, amivel 1950-es években a kollégák, akik az első állományfelmérést végezték, és szerencsére republikálták, még térképet is hatoltak mellé, hogy ilyen 15-30 pár lehetett országosan, és elsősorban hegyvidéken. És ezt követően pedig kidolgoztunk az állami természetvédelemmel együttműködve egy fajmegőrzési programot. És itt kihangsúlyozom az állami természetvédelmet, mert ez egy csapat volt abban az időszakban. Tehát egyrészt egyetlen egy nemzeti park működött, a Hortobágyi Nemzeti Park az 1973-ban alakult, 74-ben az Egyesület, és aztán alakult a többi nemzeti park. Tehát igazából voltak természetvédelmi igazgatóság, meg természetvédelemben dolgozó szakemberek, de nekik azért más volt a feladatuk. Mi szabadabban mozoghatunk, mint egy NGO, de kint a területen természetesen az állami vonalon dolgozó kollégákkal is együttműködtünk. Ez egy csapat volt, egy nagyon izgalmas időszak, amikor sokat tanultunk egymásról, hiszen azért előttünk ezzel a témával különösebben nem foglalkoztak. Tehát gyakorlatilag így kezdődött el a program. 74-től kezdődően dr. Jánosi Dénesnek a irányításával, vezetésével, és jelentős mértékben Haraszti Lászlónak a szervezésével, először rendkívül szűk keretek között. Ezt követően, amikor már egy picit szélesedett a téma iránt érdeklődőknek a tábora, akkor nagyobb országrészekre terjesztettük ki az állomány felméréseinket, és 1980-as évek elején már azt mondhatom, hogy tudtuk, hogy körülbelül hol vannak a fészkelőhelyek, pontosan és évente megfelelő költésbiológiai adatokkal rendelkeztünk, ami azt jelenti, hogy 1980-tól 2023-ig, tehát ez már azért egy 43 év, minden évben pontosan ismerjük a keresen súlymokat, veszélyeztető tényezőt, költési eredményeket, stb. Ez egyedülálló a világon. Tehát nincs a világon még egy olyan madárfaj, amiről 40-43 éves adatsorra rendelkeznek a szakemberek. Tehát ez olyan komoly adatsor, amiből már nagyon értékes következtetéseket lehet levonni, nem csak a madárra vonatkozólag, mert itt azért egy kis kitérővel talán megemlíthetném, hogy mi madarászok, ornitológusok nem csak azért foglalkozunk a madarakkal, mert a számunkra egy nagyon felemelő érzés, egyrészt egy jó témái lehet dolgozni, ami szerintem minden embernek a lelki vágya, de ennek vannak humán vonatkozásai is, hiszen a madarak nagyon jól jelzik a környezetükben történt változásokat. Itt példaként említhetném a vándorsólymoknak a kipusztulását az 1960-as évek elején, és ez jól jelezte, hogy ezt meg kell nézni, hogy ezek a madarak miért pusztultak ki, ennek milyen hatása lehet, humán emberi hatása lehet, és hát ugye rádöbbentek az emberek, hogy a különböző növény és talajfertőtlenítő szeretnek a túlzott mértékű használata volt talán a legjelentősebb probléma. Ez nem csak a vándorsólyom, de az emberekre is veszélyes, ez a DDT alapanyagú szereket szinte mindenki használta. A honvédségnél használták, édesapám mesélte, hogy a háborúban rettentően el voltak koszolódva, tetvesek voltak, ezekkel fertőtlenítették a katonákat. De vidéken a tyúkólakat, tehát olyan nagymértékben alkalmazták ezeket a szereket mindenféle egyéb vizsgálatok nélkül, ugyanakkor pedig a ornitológusok a vándorsólyom kutatás alapján bebizonyították, hogy ennek baromi veszélyes, sajnos nem bomlik le, mai napig a talajból ki lehet mutatni, és végül egy nagyon jelentős balatoni halpusztulást követően végül is a világon szinte először Magyarországon ennek a szernek a alkalmazását betiltották, tehát így azért a ornitológiának vagy a madaraknak az általános madarászaton kívül azért vannak humán vonatkozásai, ezt is szem előtt kell tartani, és az, hogy a keresen sólyomnál már 40 éves adatsorra rendelkezünk, Magyarországon ez egyedülálló, és az egész világon is még ilyen madárfaj, amiről ennyit tudunk.
És mennyire változik a világ? Ugye kezdetben, korábban a legnagyobb veszélyt ugye a fészke kifosztása jelentette, mivel a kerecsenből ugye kiváló sólymászmadarat lehetett nevelni, jelenleg viszont az áramütés veszélyezteti leginkább. Ezért a vezetékek szigetelése, gondolom, az a legfontosabb a természetvédelem számára, és ebben partnerra találtak, tehát hála Istennek a vezetékek szigetelése az folyamatos.
Igen, hiszen a villamosítás, a települések között kialakuló egyre nagyobb mértékű, középfeszültségű vezetékhálózat bővülésével szinte minden keresen súlyom élőhelyen megjelentek azok az oszlopok, amelyek a madarak számára veszélyt jelentett, hiszen ezekre az oszlopokra a madarak előszeretettel rászállnak. Belterületen például a gólyák, rengeteg gólyapusztulás volt ezzel kapcsolatban, síkvidéken pedig azok a fajok, amik kedvelik az ilyen kiülő pontokat. Itt lehet egy vörösvércse, lehet egy szalakóta, lehet egy parlag, és azt lehet egy kerecsensólyom. Tehát azt lehet mondani, hogy azokra a fajokra, amelyek előszeretettel ülnek az ilyen kiemelkedő pontokra, ezek az oszlopok nagyon komoly veszélyt jelentettek. Hát erre felfigyeltünk, és hát 1986 körül vettük fel a kapcsolatot a akkori áramszolgáltatókkal, még a szocializmus időszakában. Nagyon nehezen történtek meg az első oszlop szigetelések, és végül aztán megalakult az akadálymentes égbolt bizottság, ahová szinte valamennyi áramszolgáltató becsatlakozott, akik vállalták, hogy új oszlopfejszerkezeteket fognak segítségünkkel, szakvéleményünkkel kialakítani, és azokat fogják alkalmazni, és így napjainkra már azt mondhatom, hogy ez egy teljesen jó irányban haladó történet. Vannak még olyan oszlopok, amik veszélyesek a madarak számára, de már az új oszlopok azok környezetbarát technológiával épülnek, és a nemzeti parkok, illetve a mi javaslataink alapján olyan oszlopsort látunk, amit le kell szigetelni, akkor azokat általában leszigeteljük. Tehát egy nagyon gyümölcsöző, jó együttműködés alakult ki, és külön kiemelném a MAVIR-nek a szerepét, mert a MAVIR jelentős munkát végez ebben a témában, és nem csak az, hogy szigetelése vagy műfészkek kihelyezésével segíti a programokat, hanem például ilyen ütközésgátlókat szerelnek föl a nagy feszültségű oszlopok vezetékeire, és hogyha ez így fog tovább folytatódni, akkor szerintem egy 10 éven belül biztosan ki lehet jelenteni, hogy ez a probléma megoldódott, de hát nagy a feladat. Hát Magyarországon van közel 1 millió oszlop, csak hogy a középfeszültség oszlopokat mondjuk. Nem kell mindent leszigetelni, ez a mi felelősségünk, hogy felmérjük, melyek a legveszélyesebb szakaszok. Csak egyetlen szigetelő módszerrel, egy úgynevezett papuccsal 50 000 oszlopot szigeteltek le a javaslatainkra. Egyébként ennek van áramszolgáltatói szempontból is még hozadéka, mert ezek akár a madaraknak a pusztulása közben mindig pillanatnyi rövidzáratot okoznak, áramkimaradást okozhatnak, ami befolyásolja egy-egy rendszernek a működését. Tehát ez azért áramszolgáltatói szempontból sem jó. De hát úgy gondolom a legfontosabb az, hogy ezek olyan környezetbarát oszlopok legyenek, amik a környezetükre nem jelentenek veszélyt.
Na most ha laikusokat nézzük, akkor meglepődhetnek azon, hogy ugye a legnagyobb veszélyt az áramütés jelenti ezeknek a madaraknak, és ugyanakkor a magas feszültségű vezetékek oszlopaira mesterséges költőládákat helyeztek ki, pontosan a megtelepedésük elősegítésére. Szóval hogy jön ez az egész össze? Tehát miért pont a magas feszültségű oszlopokra helyezik ki ezeket a költőládákat?
A nagy feszültségű oszlopokon is költenek kerecsen sólymok. Ennek az a története, hogy ezek a madarak, ahogy említettem, kedvelik a nyitott nagy térségeket, elsősorban ugye a Duna-Tisza közén, Tiszántúlon költenek, tehát a nagy kiterjedésű, nyílt élőhelyeket kedvelik. És ezeken az élőhelyeken korábban nagy erdők, nagy fák voltak, azokon költöttek ezek a madarak, de megjelentek ezek a nagy feszültségű vezetéket tartó oszlopok. Ezeket az oszlopokat nagyon szívesen használták ezek a madarak beülőhelyként. Nem csak a sólymok, vércsék, pollók, varjuk, több más madárka is. Tehát egy mesterség, egy beülőhelyet alakítottunk ki akaratlanul is a nagy nyílt területeken, és egy idő után ezekre az oszlopokra a varjuk meg a hollók elkezdtek fészket rakni. Erre mi felfigyeltünk, nem csak mi, hanem a kerecsen sólymok is. Tehát észrevettük egyrészt a Vértes térségében, Diszló Levente kollégám, ő találta meg az első ilyen fészket, hogy a kerecsen sólymok beleköltöttek egy elhagyott hollófészekbe, hogy azt tudni kell a kerecsen sólyomról és általában a sólyomfélékről, hogy nem fészeképítő madarak. Tehát ők általában egy sziklapárkányon mélyedés kaparnak és odarakják le a tojásukat, vagy pedig egy elhagyott rézlisas fészket, vagy más ragadozó madár fészkét foglalják el. Tehát a sólyomok elkezdték elfoglalni a nagy feszültségű oszlopon a holluknak, meg a dolmányos varjuknak a fészkét, és abban kezdtek el költeni. És ez a tendencia, ez egyre szélesedett, már nem csak a Dunántúlon, hanem a Tiszántúlon is felfigyeltek erre kollégák, viszont ezek a fészkek, ezek nem időtállók. Tehát ezek egy-két év alatt gyakorlatilag előregednek, lemorzsolódnak, leesnek, és azt is megfigyeltük, hogy ha költési időszakban morzsolódik szét a fészek, akkor kihullanak a tojások, vagy leesnek a földre a fiókák, tehát megkiúsul a költés. És akkor első lépésben még annak idején az Ovit volt a tulajdonosa kezelője ezeknek az oszlopoknak, őket kerestük meg, hogy mi lenne, ha egy-egy fészket kihelyeznénk azokra a helyekre, ahol már a sólymok költenek, hogy nem pusztuljanak el. Tehát nem arról van szó, mert a köztudatban időnként halljuk, hogy oda telepítettük a sólymokat, meg szaporítottuk a sólymokat, szó sincs. Egyszerűen a védelmükkel és a kutatásukkal foglalkozunk, és szükség esetén próbálunk nekik segíteni. És ez a legjellemzőbb példája, hogy a sólymok valahol költöttek, tönkrement a fészkük, kiraktunk helyette egy másikat, és akkor abban a fészekben már biztonságosan költhettek, mert olyan állagú volt, olyan méretű volt, ami alkalmas volt a számukra. És mivel a sólymok ezeket a fészkeket egyre jobban használták országos szinten, hát így egyre több fészek került kihelyezésre. És így viszont most már a hazai állománynak egy nagyon jelentős része nagy feszültségi oszlopon költ, mert őnyit az oszlopról sokkal jobban körül tud nézni, jobban észreveszi a veszélyeztető tényezőket. Egy ilyen oszlopra mondjuk nem megy föl a nyers, tehát eleve a természetes predátoroktól is egy picit védettebb. Tehát ezeket a helyeket nagyon szeretik, ezt követően pedig hát az Ovid ketté vált, megalakult a Mavir, a Mavirral fölvettük szintén a kapcsolatot, és ott aztán igazán kedvezően fogadták a mi lelkesedésünket, meg a kérésünket, úgyhogy maximálisan segítették továbbra is a programunkat, hiszen minden évben gyűrűzzük a madarakat, ezért vannak abszolút jól ismert példányok, ismerjük a fiókakorát, honnét repült ki, hol állt párba, jelenleg is hol költ, az elmúlt 15 évben hány tojása volt, hány fiókája volt, stb.
De ez élőhely átrendeződést is hozott, mert hegylábi területeken volt leginkább a kerecsensólyom, és azért ugye átköltözött a nyílt síkvidéki agrárterületekre.
Igen, 1950-es években már csak hegyvidéken volt keresen, 70-es években úgy szintén, mikor mi a programunkat kezdeményeztük, 80-es években már komoly állományfelmérést végeztünk. Azt azért meg kell még említenem, hogy azért ezek az állományfelmérések főleg kezdetben, most már vannak főállásos szakemberek, de azért ez kezdetben jelentős mértékben társadalmi munkában folyt. Tehát 1980-as években, ugye szocializmus időszakában kötelező volt dolgozni, minden második hét volt szabad szombat, és a fiatal szakembereknek maximum volt egy 14, 15 vagy 16 nap szabadság, már pontosan nem emlékszem. Tehát ha valaki bevállalta, hogy eljön velünk mondjuk a Bükkbe egy hétre egy ilyen fészek feltérképezésre, amit mi akkoriban rendszeresen elvégeztünk, az az éves szabadságának a felét esetleg erre fordította. Tehát nagyon komoly áldozatvállalással járt ez az egész tevékenység, és szinte mindenki társadalmi munkába, elszántságból, önköltségéből végezte ezt a munkát, ami aztán lassan kicsúcsosodott, és ahogy fejlődött ez a történet, tudtunk olyan, főleg már a rendszerváltás követően olyan helyre is pályázni, hogy már főállású szakembereknek a alkalmazását is lehetővé tette, de ez kezdetben azért ez egy nagyon húzós történet volt. És kint terepen is. Tehát ugye így madarászok között is az egy közismert mondás, hogyha valaki jó ornitológiában madarakkal foglalkozik, és ha fiatalon kezdi, akkor elsősorban inkább a ragadozó madarakkal kellene foglalkozni, mert ez nagyon komoly fizikai kihívást is jelent. Valaki mondjuk megismerje mondjuk a törpesast, vagy akár a kerecsensólyomot abban az időszakban, ami hegyvidéken költ, oda nagyon komoly terepi felkészültség is kellett. Eleve valahogy le kellett utazni a Bükkbe vagy az Emplénbe, és ott bizony 15-20 kilométerre gyaloglások hegyi terepen, esetleg egy hálózsákba, egy patakparton történő alvás, és a fészek feltérképezésnél pedig egész nap hogy gyaloglások. Tehát egy nagyon komoly fizikai kihívás is jelentett ez kezdetbe, de pont ennek a hatására, vagy akkor elvégzett munka eredményeképpen tisztult ki a kép, hogy mi van ezekkel a madarakkal. De visszatérve a kérdésre, tehát igen, kezdetben hegyvidéken költöttek, és ahogy az állomány erősödött, 201 néhány fiatal repült ki csak a fészekőrzékből fakadóan, és ezek a madarak aztán ismételten kezdtek visszahúzni a síkvidékre, ahol abban az időszakban már a korábban említett veszélyeztető tényezők azok azért már nem voltak. Nem mérgezték a madarakat, ugye a vadgazdálkodási vonalon is jelentős változások történtek, tehát ismételten lehetőségük volt költeni. És hát itt csak konkrét példát mondjak, 1977 és 2007 közötti időszakban közel 1600 fő, elsősorban társadalmi aktivisták segítségével összesen 102 alkalommal szerveztünk fészekültést. Az őrzött fészkekben különböző okokból mondjuk 27 költés meghiúsult, de ez a meghiúsulás ugyanek több oka lehet, az is lehet, hogy már a madarak eleve öregek voltak, nem úgy költöttek, tehát mindig vannak sikertelen költések. Viszont 79 sikeres költésből összesen 238 fiatal kirepült, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a Kárpát-medencei keresensólyom állomány emelkedéséhez. Tehát, hogy volt egy ilyen akció még a programunknak a kezdetén, ez a konkrét fészekőrzés, ami jó volt, mert egyrészt mi is megismerkedhettünk a fajjal, és akit érdekelt, az pedig szervezetten tudta megnézni, mert egyhetes turnusokba vittünk embereket. Volt ennek még egy nagyon rendkívül kedvező hatása, hogy ugye kezdetben a fészekőrzéseket azokat szinte mi végeztük. Én magam is 1980-ban egy hetet voltam fészketőrizni zuhogó esőbe, április elején puritán körülmények között, és ezt nagyon sokan bevállalták a kollégáim közül, de később rájöttünk, hogy bővíteni kell a kört, mert egyre több fészket kellett őrizni, és hát mi nem tudjuk megoldani egymagunk, meg ha ezzel foglalkozunk, másra nem tudunk foglalkozni, és elkezdtük a diákokat és a társadalmi aktivistákat erre beszervezni, így alakult ki az 1600 fő, az már jelentős társadalmi bázis. És akkor elkezdtük a különböző erdészeti, vadgazdálkodási, tanárképző és egyéb iskolákat megkeresni, hogy a diákok közül, aki részt akar venni egy ilyen akcióban, nagyon szívesen vesszük, ha jönnek, és jöttek. És hát eljött három diák mondjuk egy tanárképzőből, vagy kiemelném a vadgazdálkodási intézményeket. És akik eljöttek egy hétre mondjuk keresensólyomot őrizni, és később, mikor ő már aktívan dolgozott, mint hivatásos vadász, több ilyen eset van, hogy felhívtak telefonon, hogy a területükön költ keresensólyom, és nem kell vele foglalkozni, mert ők odafigyelnek rá, sőt adták az információt. Tehát így vadgazdálkodási vonalon is egy nagyon komoly együttműködés alakult ki ezekkel a kollégákkal, és egy nagyon széles körben aztán ez beépült így a társadalomban, különösen a természet iránt fogékony emberek közé, így a fészekőrzésen keresztül a madárvédelem, keresensólyomvédelem. Viszont ez a, ahogy említettem, 238 fiatal kirepült hegyvidékről, és mivel a keresennek igazából a síkvidék az élőhelye, megpróbáltak ezek a madarak ismét síkvidéken költeni, és mivel minden madarat szinte meggyűrűztünk, a síkvidéken megtelepedő bűfészekben megtörődő pároknál a gyűrűk alapján tudtuk őket azonosítani. Tehát szép lassan ezek a madarak visszafoglalták a síkvidéki élőhelyet, hát így alakult ki napjainkra ez a 180-200 pára besült országos állomány, Viszont történt időközben egy negatív esemény is, hogy a keresensúlynak az űrge a legkedveltebb zsákmányállata. Elsősorban ott költ, ahol van űrge. És korábban a hegylábakon, tehát akár a bükköt veszük alapul, a bükk peremén, a hegylábi legelőkön bőségesen volt űrge. De én gyerekkoromban is, én Budapesten a Péterhegy környékén nőttem fel, ott is rengeteg űrge volt, valamikor egy sziklagyep volt, de ez volt az egész hármas határhegy környékén. Tehát itt a budai részeken is nagyon komoly űrgeállományok voltak, aki országos szinten nagyon komoly űrgeállomány volt, viszont különösen a erdőtelepítésekkel, illetve sok helyen megszűnt az állattartás, és hogyha valahol az állattartás megszűnik, akkor azok a legelők benyomosodnak, megazosodnak, és ez a élőhely kevésbé kedvez az űrgéknek. Tehát az űrgeállomány, azt lehet mondani, nagyon drasztikusan lecsökkent Magyarországon. És mivel ezek a hegyvidéken költő keresensúlyon párok pont ezekre az űrge kolóniákra voltak specializálódva, megszűnt nekik a táplálkozási lehetőségük, ezért már elsősorban síkvidéken kezdtek el költeni a korábban említett műfészkekbe.
Az, hogy egyébként jeladóval ellátták a madarakat, ha jól tudom, akkor 2008 óta összesen 38 öreg keresensólyomra került jeladó. Ez elsősorban akkor a madarak mozgásának a feltérképezésére szolgált?
Igen. Az a helyzet, hogy a technika az ideig begyűrűzött, és egyre több lehetőségünk volt a különböző pályázatokból olyan technikát alkalmazni, ami már segítette a madaraknak a mozgását megismerni. Hiszen a keresensúlymokat alapvetően egy gyűrűvel megjelöljük, és ennek nagyon ősi hagyományai vannak. Ez még a Hermann Otto időszakából származik, akkor kezdték a madárgyűrűzést az ő munkásságával alkalmazni, és hát százezeres nagyságban gyűrűztek madarakat, és az napjainkban is egy működik szinte minden elérhető madárfajjal kapcsolatban. Hát a keresensúlymokat így gyűrűztük, ami amit a szemigazolványa. Tehát átveszünk a fiókára, és ha valahol egyszer kézre kerül, akkor tudjuk azt, hogy A pontból B pontba került, ebből meg lehet mondani az életkorát, meg még vonulására, kóborlására lehet valamit következtetni. Tehát mondjuk ha megjelölünk egy fiatal keresensúlymot, és 10 év múlva megkerül mondjuk valahol, akkor tudjuk, hogy ott költött. De ezek azért a nagyszámok törvény alapján azért ez is jó, de ahhoz képest, amikor ráteszünk mondjuk egy műholdról követhető nyomkövetőt a madárra, és a naponta ad 3 információt, az olyan, mintha a gyűrűje alapja 3 szó megfognák. Tehát iszonyatos nagy változás jelentett, hogy megjelöltünk egy madarat, és attól a perctől kezdve, addig, amíg nem vettük le róla, mindenféle információt pontosan tudtuk napi szinten, hogy a madár hol tartózkodik, és hát még nemzetközi szinten is kialakult az ismeretünk. Ezeket a madarakat általában elneveztük, és volt egy piros nevű madarunk, amire egy ilyen nyomkövető felkerült, és hát ez a madár ez így ősszel elindult, elment Spanyolországba, és végül elment Portugáliába, ott egy pálmafán ücsörgő keresen az rendkívül ritka történet, mert Portugáliába ennek az adatnak köszönhetően került be az ottani előforduló madárfajok listájába. És a programunkat egyébként általában több ország bevonásával szervezzük, tehát itt azért kiemelném, hogy mi a környező ország szakembereivel együtt dolgozunk. Nagyon jó az együttműködés, különösen az Erdélyben dolgozó kollégákkal, de ugyanazban akarik a szlovákokkal, vagy a szerbekkel, az Ausztriában dolgozó kollégákkal, tehát ez egy csapat, vannak közös konferenciáink, előadásaink, stb. Tehát nagyon jó az együttműködés. Volt, hogy például Temesvár környékén jelöltünk egy madarat, ami aztán a Krímfélszigeten állt párba. Tehát egyrészt egy fontos információ, hogy a keleti populációval kapcsolatban van egy bizonyos géncsere. Tehát nem csak Kárpát-medencében vannak ezek a madarak, hanem a keleten élő populációkkal is van valami génáramlás kapcsolat. De volt madarunk, amit megjelöltünk Nyugat-Magyarországon, és ezt követően pedig Szlovákiába, Prága környékén költött le, és ezt követően minden évben Szicíliában telelt. Utána megjelöltük még az ő fiókáját is, és még annak is ismerjük a történetét. És amit említettem korábban, hogy a fiatal madarak merre járnak, az pont ezekből a telemetriás adatok alapján tudjuk. Túlnyomó rész az inkább azt lehet mondani, hogy ilyen délkelet irányba mozdulnak el kezdetbe, és hatalmas nagy köröket tesznek. Tehát Oroszországban nem ritka, hogy elmennek Moszkva térségébe, lemennek a Balkán-félsziget térségébe, és hát most már ez az ornitológiában egy teljesen bevált módszer, és egész kisméretű műszerek vannak, amelyek nem befolyásolják a madaraknak az életét. És nagyon komoly adatsort adnak a madaraknak az élőhely használatáról. Tehát a jelenlegi felméréseink alapján, illetve a jeladós nyomkövetéssel felszerelt keresensúlymok mozgás alapján úgy tűnik, hogy egy pár durván olyan 190 négyzetkilométert használ fészkelési időszakban. Tehát előfordul, elmennek 20-30 kilométerben, csak egy irányba különböző térségekbe, tehát hatalmas nagy az élőhelyük, és hogyha ezt megpróbáljuk így kivetíteni a faj számára alkalmas élőhelyek kiterjedését alapul véve, Magyarországon jelenleg olyan 180-190, tehát olyan 200 territóriumot simán lehet mondani, ezért mondjuk, hogy 200-220 pár lehet, és ez úgy azt mondom, hogy nagyságrendileg megegyezik egyébként nem csak a telemetriás, hanem a terepi megfigyelésekből összeálló monitoring adatok alapján besült állomány nagysággal is. Van benne ingadozás, de azt lehet mondani, hogy ez a 180-200 pár ez körülbelül úgy ott van, de hát itt ezeket a változásokat, ahogy említettem, a környező feltételek kedvező változásával, ami elsősorban a mezőgazdasági művelési módszerek változását kell érteni, ez aztán természetesen növelhető, de körülbelül így itt tartunk. Tehát egy érzékeny faj, oda kell rá figyelni, kevés van belőle, ami van, pont nálunk van. És ugye most össze lehetne vetni mondjuk a szirtisassal, hogy Magyarországon költ 5 pár szirtisas az emplénbe, és van mondjuk 180-200 pár kerecsensúlyom, de ez egy besült állomány, ami évenként akár változhat. Durván olyan 140-160 pár között szoktunk fészket ellenőrizni, hogy megtalálni, annyira van energiánk, de mégis a kerecsensúlyom a fontosabb, mert egyrészt itt van, máshol nincs. Tehát Nyugat-Európában nem költ kerecsensúlyom. A szirtisasból van 4 pár, viszont Nyugat-Európa teli van vele. Azt ott kell megvédeni, ahol sok van belőle. Nem nálunk a 4 párat, az is fontos, hogy megmaradjon, de ugye vannak prioritások, vannak ilyen természetvédelmi besorolások, nemzetközi és hazai szinten elfogadott természetvédelmi és fajmegőrzési stratégiák, hát igazából azok mentén dolgozzuk és határozzuk meg a feladatokat.
Ugye 43 évről beszélünk, 1980-as években mérték fel az állományt, akkor körülbelül 10 pár volt, most ez több mint 150 párra tehető. Ez jó számnak mondható? Ez stabil számnak mondható?
Igen, ez egy stabil számnak mondható. Az a helyzet, hogy egy olyan madárról beszélünk, ami sosem volt az nagyon gyakori, és nagyon nagy élőhely igénye van neki. Tehát vannak olyan fajok, amik valamiért nagyon jól érzik magukat, és jön fel az állományuk, mondhatnánk akár az őrvös galambot, ez biztos mindenki megfigyelte a saját környezetébe. Az én gyerekkoromban egy rendkívül ritka madár volt. Tehát egy-egy példányt lehetett belőle látni, és a városokban egyáltalán nem volt és nem költött. Napjainkban pedig egy teljesen általánosan ismert madárfaj, teliben van a város, a vidék, tehát is fokozatos állománynövekedést lehet megfigyelni az állományába. Ugyanez vonatkozik néhány más fajra is, és van, amelyik pedig csökken. Például a mezei verép, hogy mondjak valamit, vagy a házi verép a környezetünkben, vagy a fecske. Hát vannak ilyen fajok, amik ugye a környezetük változására rendkívül érzékenyek, és itt a kerecsennél is az van, hogy nagyon érzékeny, hogy a zsákmány alattához milyen szinten fér hozzá, és hogyha csökken a táplálkozási lehetőség az adott élőhelyén, akkor egyre nagyobb távolságokra képes elmenni. Tehát a telemetriás vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a fészkelő helyétől előfordul, hogy 20-25 kilométerre is elment a sólyom zsákmányolni. Ez egy nagyon komoly fizikai igénybevétel. És az azt jelenti, hogy neki egy akkora élőhely szükséges ahhoz, hogy ő fölnevelje a fiókáit, és egy telemetriás vizsgálat kirajzolja, hogy körülbelül mekkora élőhely igénye van egy párnak, akkor ezt rátesszük a térképre, a megfelelő élőhelyekre, akkor azért az jön ki, hogy Magyarországon körülbelül az a 200-220 pár az, ami jelenleg úgy elfér a élőhelyi lehetőségeket figyelembe véve. Természetesen, hogyha változnak az élőhelyi feltételek, akkor ez a szám valamilyen szinten javulhat. Tehát nem lehet sokkal több igazából, nem nagyobb az ország kerecsensúlyom eltartó képessége a jelenlegi adataink alapján. Egyébként így összesen a táplálék vizsgálatok eredményeképpen, amit ugye kezdetben dr. Jánosi Génes, később pedig Solti Béla kollégánk végzett, illetve mi különböző vadkamerák segítségével összesen 112 zsákmányt határoztunk meg, amiből 79 madár volt, 25 emlős, 2 hüllő, 4 rovar, meg még csigafajt is határoztunk meg. Tehát elég sok zsákmányállat szerepel a listáján, de ezek csak néhány százalékban. Tehát a kiemelkedő azért mégis, amit említettem, az a bibisz, vagy a hürge, esetleg a kisemlősök, ezek fontosak a számokra, és például ez a rendkívül intenzív mezőgazdasági tevékenység, ez a kisemlősökre, ez negatívan hat, ami hát fontos a gazdálkodók számára, mert a gazdálkodók ugye a gazdálkodási szempontokat veszik figyelembe. Ugye még az én gyerekkoromban, amikor mondjuk learatták a búzát, akkor mi még hetekig, hónapokig kijártunk, ott játszottunk a árva kerése, nagyon kellemes, puha, zöld növényzet alakult ki. Később azt még le is legeltették, akkor a birkák még ezeket a szántóföldeket meg is trágyázták, ami fontos volt. És ez idő alatt ottan azért a különböző kisemlősöknek, madaraknak az egy nagyon gazdag táplálkozó terület volt. Napjainkban ez nem így működik, mert amint learadták, másnap föltárcsázzák, harmadik nap az már egy agrársivatag, és ott már semmi másnak nem jó az élőhely, csak magának a mezőgazdasági tevékenységnek. Itt ki kell emelni, hogy a Kerecsensölm is azért táplálék piramisnak a csúcsán van, és hogyha alatta lévő rendszer nem működik valamiért, az őrájuk is hatása van. Tehát az élőhelyükön történő táplálkozási lehetőség a nagyon befolyásolja, hogy mekkora élőhelyet használnak, és az befolyásolja aztán a költésüket és a későbbi életüket.
Mindezt hallva, tehát akkor a jövőre nézve is van feladatuk, leginkább az, hogy ezt az állományt, ami van, ezt megtartsák stabilan, illetve növeljék, és megvédjék ezt a madarat mindenféle veszélyeztető tényezőtől, amitől csak persze emberi beavatkozással lehet.
Igen. Hát egyrészt figyelemmel kísérjük az életüket, és ahogy említettem, azért nem csak öncélú, hogy szeretünk madarászni, hanem ezek nagyon jól jelzik a környezetükben történő változást, aminek lehetnek humán vonatkozásai is, ugye korábban említettem a vándorsúlyom kipusztulását, meg a DDT alkalmazását, tehát ez nagyon jó indikátorai a környezetünknek. Eltűnik a kerecsensúlyomnak, valami oka van, és az lehet, hogy az ránk is negatívan hat, ha súlyom nem viselt el, az lehet, hogy nekünk sem lesz jó. Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy a környezetünkkel foglalkozzunk, és itt vonatkoztassunk el a kerecsensólyomtól, úgy általában a környezetünkkel. Az lehet egy növény, lehet bármi más, mert mégiscsak a saját élőhelyünk. És úgy érezzük jól magunkat, hogyha a környezetünk is úgy általában jól érzi magát mindenestől, a növények, az ott lévő bogarak, kétéltűek, hüllők, lepkék, vagy bármi, és ezeket azért figyelemmel kell kísérni. Meg hát van bennünk egy természetes kíváncsiság is a környezetünk iránt, minket ez érdekel. És az a jó, hogy vannak szakemberek, akiket meg más érdekel. És így összességében pedig hát összeáll egy olyan a természetvédelmi vonatkozásban, hogy jól megismerjük a környezetünket. És hát ez még az is fontos, amiről nem beszéltünk, hogy az érdeket, az információkat közzé kell tenni. Tehát ugye van egy olyan mondás, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Tehát ezeket az információkat időnként publikálni kell, be kell mutatni különböző szinten. Tehát mi rendszeresen szervezünk Magyarországon konferenciát, de a múlt évben is volt kerecsensólyommal kapcsolatban Kazasztánban, Bulgáriában egy nemzetközi kerecsen konferencia, a kollégáim Kazasztánban is bemutatták egy konferencián az eredményeinket, előző évben Amerikában, minden második évben van egy nagy világkonferencia. 2003-ban Magyarországon szerveztük meg első alkalommal a ragadozó madár világkonferenciát, nagyon nagy eredménye volt neki, és nagyon nagy részvétellel jöttek el a kollégák. Tehát nemzetközi szinten is be kell mutatni az eredményeket, hazai szinten is, hogy azok az információk, amik vannak, azok azért beépüljenek a köztudatba. Tehát nem az a cél, hogy mi tudjuk és ezzel megelégedjünk, hanem hogy az élet széles körben elterjedjen, és azok a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, szükség esetén olyan információkkal rendelkezzenek, amik segítik a adott fajjal kapcsolatos tevékenységet. Mert azért azt is figyelembe kell venni, hogyha elkezdünk valamivel foglalkozni, és ez megint lehet bármi, azt azért ismerni kell, különben árthatunk neki. Tehát csak akkor tudunk segíteni, ha abszolút jól ismerjük. Tehát, hogyha kiteszünk egy odót, és nem tudjuk, hogy kell kitenni, mert mondjuk széles szembe van a bejárata, vagy beázik, vagy bármi, akkor azzal a madár elfoglalja, mert azt hiszi, hogy jó, és később pedig kiderül, hogy mégsem jó, és tönkre megy a költése. Ismernünk kell azt a témát, amivel foglalkozunk, mert ellenkező esetben hiába van bennünk jó szándék, mégiscsak árthatunk. Tehát törekedni kell arra, hogy a tevékenységünket mindig magasabb szakmai szinten műveljük, és hát erre törekszünk is mi a saját munkaterületünkön.
Az, hogy egyébként bekameráznak egyes fészkeket, gondolom, az valahol az edukációt is szolgálja. Tehát az, hogy az emberek is megismerjék ezt a madarat, és minél több információt tudjanak róla. Ugyanakkor önöknek ezek a bekamerázott fészkek nagyon sok információt adnak a madárral kapcsolatban.
Igen, korábban már említettem a Mavirnak a nagylelkű segítségét ebben a programban. Mavir azt is bevállalta, hogy egy nagy feszültségi oszlopon költő kerecsensólyon pár fészkéhez egy kamerát helyezett ki 12 évvel ezelőtt. Online az egész világon bárki megfigyelheti ennek a kerecsensólyon párnak az életét. Azt hiszem, hogy 101 néhány országból történt már megfigyelés a műszer alapján, tehát nagyon sokan követik nyomon ennek a pársólyomnak az életét, és ez alapján, ha valakit érdekel a faj, akkor tényleg aztán már a számítógépen keresztül is figyelemmel kísérheti, hogy hogy eteti a fiókáit, vagy hogy néznek ki. Tehát ezzel a Mavir által nyújtott segítséggel a társadalom legszélesebb rétegeiben is lehetőség van a sólymoknak a megfigyelésre, és nem kell kimenni egy fészekhez, nehéz körülmények között megfigyeléseket végezni, bár valódi madarászok számára az az igazi élmény, hanem ilyen szobai körülmények között is megfigyelhető, úgyhogy hát mindenki arra biztatok, akit érdekel a kerecsen súlyú megfigyelése, akkor az a Mavir honlapján megtalálja ennek a kamerának a megfigyelésének a lehetőségét, és hát mindenkinek jó kerecsen súlyú megfigyelést kívánok.